Az elemzők szerint még jövőre is 5-6% körüli lehet a költségvetési hiány a koronavírus járvány negatív hatásai miatt. A pénzügyminiszter a világgazdaságnak azt mondta, hogy a kormány idén 9%-os deficittel és 1700 milliárdos bevételkieséssel számol. A bevételkiesés okairól és a hiány alakulásáról is kérdeztem Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét.
Természetes következménye a járványnak, a járvány következtében kialakuló válságnak, hogy az a költségvetésen is lecsapódik két módon. Elsősorban a bevételek oldalán, amit a miniszter mondott, 1700 milliárd forint esett ki a tervekhez képest. Ez elsősorban például a fogyasztás típusú áfa bevételekben csapódhat le, ugye kevesebbet fogyasztunk, óvatosabbak vagyunk, a nagyobb munkanélküliség miatt kevesebb ember tud vásárolni, fenntartani azt az életszínvonalat, megtakarítanak az emberek, ezért kevesebb is az áfa bevétel, ami befolyik, valamint ugye az elbocsátás miatt nagyobb munkanélküliség miatt is kisebb a foglalkoztatásból származó bevétel, költségvetési bevétel, gondolok itt az SZIA, valamint különböző járulékbevételekre. Ez a két fő tétel van, ami rányomja a bélyegét az adó oldalon, és ne felejtsük el, hogy a kiadások oldalán pedig kétfajta fő csoportban sorolhatjuk a plusz kiadásokat. Itt a járvány elleni védekezés kiadásai, főként egy egészségügyi eszközbeszerzési kiadásokra kell gondolni, valamint van az a 2000 milliárd forint feletti kiadási összeg, amit a gazdaságvédelmi alapban hajtott végre a kormány különböző beruházások támogatása egyedi kiadási tételek megfinanszírozásán keresztül.
A további kiadásokra honnan vehet forrást a kormány?
Ugye az idei évet már ebből a szempontból egyszerűsítően fogalmazva elengedhetjük, ugye várhatóan 9% lesz az idei GDP-arányos hiánycél a miniszter legutóbbi közlése szerint. Ez azt jelenti, hogy főleg a hiány növeléséből finanszírozza a kormány, de ennek a finanszírozása a kötvény oldalon megtörtént, és biztonsággal meg is van, ezt is mondta a tárcavezető. A jövő év érdekesebb lesz ebből a szempontból, ugyanis az eredeti nyáron elfogadott, teljesen más környezetben elfogadott költségvetés más számokat tartalmaz, ha csak arra gondolunk, hogy mi a növekedés, vagy mik a fő makrogazdasági feltételezések, vagy mi a legfontosabb mérőszám, hogy a jövő évi hiánycél eredetileg 2,9% volt még nyáron a jövő évre. Hát ezt az elmúlt néhány hónap, de akár a elmúlt néhány hét is alapvetően írta felül, most már elemzők ilyen 5-6%-os GDP-arányos hiányjal számolnak a jövő évre. Tehát, hogy honnan lesz pénz, részben a hiány növeléséből. Ugyanis ha más intézkedésekhez nem akar nyúlni, és közben a gazdaságot is támogatni akarja kiadási oldalon, de közben nem olyan lesznek a költségvetési fejlemények, mint eredetileg tervezte, akkor természetes következmény, hogy a költségvetési hiány is magasabb lesz jövőre, és ennek a magasabb adósság kibocsátással kell lereagálnia a finanszírozásban a kormánynak.
Tehát jóval tovább fog tartani, míg visszatér a kormány a korábban megfogalmazott hiány célhoz?
Várhatóan igen, és ezért is mondta korábbi interjúban a miniszter, hogy 2-3 éves pénzügyi tervet készít a kormány. Várhatóan ebben lesz majd az benne, hogy milyen költségvetési hiánypályát vár a következő évekre, és milyen ütemterv szerint, milyen intézkedésekkel, mekkora növekedés mellett tér vissza majd az alacsonyabb hiánypályához a magyar költségvetés.
A hiány emelkedése milyen hatással lesz a GDP arányos államadósság alakulására idén, illetve 2021-ben? Mit lehet most látni?
Idén várhatóan az államadósság emelkedni fog 80% közelében a GDP arányában. Ugye itt az adósság szabálynak való megfelelést kell vizsgálni, de idén, mivel recessziós a környezet, ezért el lehet tekinteni a kötelező adósságcsökkentés kritériumától. Jövőre viszont érdekesebb lesz ennek az elvárásnak a teljesítése. Elképzelhetően forgatókönyv, hogy olyan mértékben romlik majd a költségvetés egyenlege, és nagy lesz a hiány, amely miatt évközben azt láthatjuk majd, hogy nem fog érdemben csökkenni az államadóság, egyáltalán nem fog tudni csökkenni az államadóság. Ebben az esetben a kormánynak vagy szigorító lépéseket kell tenni, amit kizártnak tartunk, vagy a költségvetési tartalékával, vagy a készpénz állományával kell majd évvégén játszania.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Egy kicsiben a régiós átlag alatt van a magyar gazdaság idei teljesítménye, az eurózóna visszaesésénél azonban kisebb mértékű a hazai GDP zsugorodása, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. A pénzügyminisztérium 6,4%-os visszaesést vár 2020-ra, de Madár István szerint ennél kedvezőbb is lehet ez a szám.
Nagy bizonytalanság van a tekintetben, hogy a negyedik negyedévet mennyire fogja meg majd a lezárások újabb köre, amit a koronavírus járvány visszafogása miatt vezetett be a kormányzat. Az alapvető várakozásunk az, hogy ennek jóval kisebb hatása lesz összességében a gazdasági teljesítményre, mint az első hullám esetén megfigyelhettük. Ugye akkor 14%-kal esett vissza a GDP egyik negyedévről a másikra. Most azt gondoljuk, hogy ennél lényegesen kisebb lehet. Olyannyira egyébként, hogy mi azt gondoljuk, hogy talán a 6,4% százalékos éves átlagos visszaesés is talán egy kicsit pesszimista. El tudjuk képzelni azt, hogy ennél végül kisebb lesz a teljes év gazdasági recessziója, bár kétségtelen így is azért egy eléggé történelmi léptékű visszaesést fogunk látni.
Magyarország az utóbbi években rendre az Európai Unió átlaga fölött tudott növekedni, volt egyfajta növekedési többlet, a kormányzat sokáig bízott abban, hogy ezt a visszaesés ideje alatt is megőrzni, hogyha összehasonlítjuk a környező Európai Uniós országok visszaesési adatával ezt a 6,4%-ot, akkor hol áll ezzel Magyarország, egyáltalán érdemes-e ilyenfajta összehasonlítást tenni?
Összességében azt mondhatjuk, hogy talán egy hajszállal a régiós átlag alatt van a magyar gazdaság teljesítménye, tehát egy picivel talán nagyobbat esik vissza, mint a többi ország összességében. Az eurozóna gazdasági visszaeséséhez képest pedig egy kicsivel kisebb lehet majd a mi teljesítménycsökkenésünk. Ez azt jelenti, hogy ugye, ha így mérjük a növekedési előnyt, akkor az tulajdonképpen 2020-ban is fennmaradhat. Ugyanakkor valóban jogos az a felvetés, hogy egyáltalán van-e értelme ezt nézni. Én azt gondolom, hogy most nem nagyon. Tehát általában a növekedési előnyt azért érdemes figyelni, mert az a gazdaság tartós növekedési többletét mutatja meg, vagy ahhoz ad egy többleti információt, és ezáltal arról tudunk beszélni, hogy van-e felzárkózási pálya a magyar gazdaság esetében, vagyis közeledünk-e a fejlett országok teljesítményéhez, versenyképességéhez, életszínvonalához. Ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy egy olyan évben vizsgálni ezt, ami egy nagyon látványos, extrém sok hatás eredményeképpen jelent egy nagy lyukat tulajdonképpen a gazdasági teljesítményben. Nem nagyon érdemes ezt vizsgálgatni, hiszen alapvetően ez egy annyira specifikus és reményénk szerint történelmi léptékkel mérve nagyon rövid ideig tartó válság, hogy az, hogy ez mennyire veti vissza a gazdaságot, az nagyon gyakran teljesen eseti tényezőknek a függvénye, és egyáltalán nem a gazdaság általános versenyképességével áll összefüggésben. Azok az országok, ahol nagyobb a szolgáltató szektor, ahol nagyobb a turizmus, ott természetesen nagyobb lesz a gazdasági visszaesés is, például azon országokhoz képest, ahol mondjuk más szektorok, válságállóbb szektorok a jellemzőbbek. Vagy hogyha egy országban a járvány akár csak olyan külső adottságok miatt, mint a népsűrűség kisebb méreteket ölt, és ezért kisebb lezárásokat lehet alkalmazni, ott is magasabb lesz a gazdaság teljesítménye. Ezek viszont összességében azt gondoljuk, hogy hosszabb távon elvileg kiegyenlítődnek, hiszen azok az országok, amelyeket nagyobbakat üt ez a mostani koronavírus válság, azok várhatóan a járvány elmúltával gyorsabban is hálnak helyre is magasabb növekedés fognak produkálni abban az időszakban. Tehát összességében a koronavírus járvány tartós hatásainak megítéléséhez érdemes várni legalább még egy évet, és mondjuk 20-21 átlagában vizsgálni azt, hogy hogyan teljesített az ország. Azt gondolom, még ennek sem feltétlenül a versenyképességhez lesz legnagyobb köze, hanem inkább a járvány kezeléséhez. Már Európában ez ügyben egyébként nagyon nagy különbségeket azért nem lehet felfedezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre ezt a növekedési előny kérdést érdemes egy kicsit zárójelbe rakni, és inkább majd elővenni akkor, amikor végre túl vagyunk ezen a járványon, és valóban a gazdaság a hosszú távon várható növekedésével összhangban tud fejlődni.
Madár Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A bértámogatás ismételt bevezetését javasolja a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Roleg Ferenc, az MGyosz alelnöke az Inforádiónak azt mondta, hogy a magyar vállalkozások 60%-a csökkenő árbevétellel számol erre az évre, és még 2021-re sincsenek kedvező kilátásaik.
Elég nehéz helyzetben van a vállalkozások jelentős része, hiszen a tavaszi leállás és jelentős visszaesés után ugye nyáron volt egy lassú visszakapaszkodás, tehát a gazdaság elindult újra egy növekvő pályán, de még nem érte el a járvány előtti szintet, és hát sajnos erre jött most rá ez a második hulláma a járványnak, ami hát még jó ideig elhúzódik, ugye több hónapig, jövő év első feléig is biztos, hogy el fog ez húzódni. Tehát ez azt jelenti, hogy újabb visszaeséssel kell számolni a vállalkozásoknak, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor a tavaszi első hullám alatt a tartalékaik jelentős részét már kimerítették, tehát sokkal rosszabb pénzügyi, üzleti helyzetben találta a vállalkozásokat a második hullám, mint amilyen az első hullám esetén volt.
Hogyha azt nézzük, hogy milyen foglalkoztatási tervei vannak a cégeknek, vagy hogy egyáltalán meg tudják-e tartani a létszámot, tudnak-e bért emelni, illetve meg tudják-e pozíciójukat őrizni, akkor milyen válaszokat adtak?
2020-ban a vállalkozások mintegy 60%-ának csökken az árbevétele 2019-hez képest, és a kilátások sem igazából jók. Körülbelül a cégek egynegyede azt várja, hogy 2021-ben tovább csökken az árbevétele, tehát szűkülnek a cégek, nehezebb helyzetben lesznek 2021-ben ez az egynegyed része, mint volt ebben az évben. A foglalkoztatásnál ott egy felemás helyzet van, mert egyik oldalon ez a csökkenő forgalom árbevétel, ez azt indikálja, hogy kevesebb emberre van szükség, másik oldalon pedig a cégek igyekeznek megőrizni a munkaerőt a jövőre vonatkozólag, mert tudják, hogy nehéz jó munkaerőt szerezni. Eközött ingadoznak tulajdonképpen is próbálnak egyensúlyozni. A cégeknek mintegy 60%-a egyáltalán nem csökkentette a munkaerőállományát 2020-ban, de a maradéka az csökkentette, tehát azt jelenti, hogy körülbelül a jó egyharmada a cégeknek kisebb létszámmal megy 2020-ban, mint a járvány előtt, és várhatóan 2021-ben is ezek jelentős része még nem fogja elérni a 2019-es szintet. Tehát azt jelenti, hogy egy csökkenő foglalkoztatás van, amit valamilyen módon biztos, hogy támogatni kell.
Hogyha állami támogatási programról beszélünk, akkor tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha egy a tavaszihoz hasonló program indulna el ismét?
Azt gondolom, hogy igen, érdemes erről beszélgetni, és lehet finomítani ezeken a programokon a tapasztalatok alapján. Azonban az látszik, hogy ezeknek az eszközöknek a többsége az sikeres volt. Külön ki kell emelni a cégeink válaszába, hogy nagyon sokan komoly segítségnek, majdnem hogy életmentőnek érték meg egyrészt a hiteltörlesztésnek a befagyasztását, ez nagyon fontos volt nekik pénzügyileg, másrészt egy nagyon népszerű eszköz volt a csökkentett munkaidős bértámogatás is, ami nagyon sok cégen segített, tehát nagyon sok munkavállalón is, hiszen ez segített a munkahelyek megőrzésébe.
Ugye elméletileg a hitelmoratórium a rászoruló cégek esetében folytatódhat január 1-jét követően, de munkahely megtartó bértámogatási program egyáltalán nincsen most már Magyarországon?
Nem, hát gyakorlatilag most már nem lehet csökkentett munkaidős bértámogatásra pályázni, már nem áll fent, mint lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy azt minél előbb be kellene vezetni.
Rolek Ferencet, az MGYOSZ alelnökét hallották. Tovább estek a beruházások Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020 harmadik negyedévében a fejlesztések volumene az előző év azonos időszakától 12%-kal, az előző negyedévtől pedig 2,1%-kal maradt el. A beruházások volumene így már a negyedik egymást követő negyedévben esik, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István kérdeztem.
Sajnos folytatódott az ereszkedő trend a beruházási teljesítményt illetően. Ugye az előző évhez képest már 12%-os az elmaradás, és ami talán most még inkább megmutatja a trendet, az, hogy az előző negyedévhez képest van 2%-os csökkenés, és ezzel a beruházások immár a negyedik egymást követő negyedévben folyamatosan esnek, tehát egy éve tartó beruházási lejtmenetet látunk, és ezen sajnos azt sem tudott változtatni, hogy ez a július-szeptember, amiről most szólnak az adatok, egy alapvetően a koronavírus miatti lezárások nélküli időszak volt, vagyis a koronavírus válság közvetlen hatása nem terhelte ezt az időszakot.
Hogyha a különböző ágazatokat nézzük, akkor ki lehet emelni olyat, amelyik leginkább elszenvedte a beruházások csökkenését?
Alapvetően a legtöbb ágazatban esés figyelhető meg. Ugye ez több okra visszavezethető egyébként. Egyrészt nyilván azért a koronavírus helyzet közvetett hatása, a cégek bizonytalanabb helyzet megítélése hozzájárulhatott ehhez, illetve nem csak a járványra vezethető vissza, hanem az uniós források húzóerejének a gyengülése, illetve a magánberuházások területén a lakásépítés változó környezete is hozzájárulhatott ehhez. Ennek megfelelően aztán esett a feldolgozóipar, az ingatlan ügylet, a szállítás ágazat, ugye ezek a legkarakteresebb ágazatok, a legnagyobb súlyú ágazatok, ugye a feldolgozóiparnál nyilván nem kell magyarázni, járműgyártásnál és a többi ágazatban mind-mind tulajdonképpen azért alapvetően nem a kapacitás bővítés fejlesztési időszaka ez a koronavírussal terhelt év. Az ingatlan ügyletek esetében szintén érthető, hiszen egyrészt a különböző irodai, logisztikai, de lakás ügyletek is természetesen jóval kisebb mértékben pörögnek, mint a megelőző években. A szállítás esetén pedig elsősorban az uniós forrásokból finanszírozott nagy útépítési projektek visszaesését kell keresnünk, mint okot. Tehát alapvetően ezek a területek mind-mind nagy esést produkáltak. Van néhány kisebb ágazat, ahol látunk emelkedést a kereskedelemben, a közigazgatásban, az infokommunikációban, de alapvetően azért mindenhol inkább a dekonjunktúra jellemző.
Matán Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A koronavírus járvány második hulláma még a tavaszinál is nagyobb károkat okoz az autógyártóknak, egy oxfordi cég előrejelzése szerint. A járműeladások száma csak Európában 22%-kal eshet vissza idén. A főbb folyamatokról Szandányi Leventével, a Portfólió elemzőjével beszélgettem.
A legfrissebb előrejelzésük szerint a koronavírus járvány második hullámának megfékezés érdekében hozott szigorú intézkedések további 300 ezer autóval csökkenthetik az új autó eladásokat Európában. Ez ugye a várakozásuk, és az elemző cég készített minden meghatározó fontos régióra becslést. Európában 16,2 millió járművet értékesíthetnek, amely 22%-os visszaesés jelent 2019-hez képest. Ebben az is szerepet játszik majd, hogy a koronavírus járvány második hullámának megfékezése miatt rendkívül szigorú intézkedések léptek életbe. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban még az autószalonoknak is be kellett zárniuk hetekre. Jó hír viszont, hogy 2021-ben már 15%-os piaci bővülésre számít az NMC Automotive kontinensen. Itt érdemes még elmondani azt is, hogy Észak-Amerikában várhatóan 17 millió járművet helyeznek idén forgalomba, amely 16%-os visszaesés jelent majd 2019-hez képest. Az értékesítések a tengeren túlon is bővülhetnek, várhatóan 9%-os lesz a növekedés mértéke 2021-ben. Kínában pedig, hol a legerősebb visszapattanás következett be a tavaszi mélyponthoz képest, 24,1 millió jármű találhat gazdára, amely csupán 6%-os csökkenés jelent 2019-hez képest, 2021-ben viszont már 25,8 millió járművet adhatnak el, amely 7%-os bővülés jelent majd. Ez érdemes azt is felidézni, hogy Jonathan Polskit, az NMC Automotive elemzője elmondta, hogy az európai autópiac gyorsulásában, az autóeladások növekedésében fontos szerepet fog játszani a koronavírus vakcina várható bevezetése. Ez lesz az a tényező, amire majd igazán koncentrálnak az iparági szereplők, illetve ennek kell majd drukkolni annak érdekében, hogy minél gyorsabban talpra állhasson az autógyártás és autóértékesítés a kontinensen. Érdemes egyébként még azt is felidézni, hogy az elemző cég nem csak az autóeladások várható alakulására adott előrejelzést, várakozásaik szerint idén 74,6 millió autót gyárthatnak globálisan, ami 16%-os visszaesést jelent 2019-hez képest, jövőre viszont már 86,7 millió jármű készülhet a világban, amely 16%-os bővülést jelentene.
Nyilván ez az alacsony bázishoz képest lenne ez a bővülés.
Igen, tehát itt azt kell látni, hogy idén hatalmas zuhanások következnek be a meghatározó autópiacokban, különösen igaz ez az Európai Unióra.
Az, hogy Európában picivel több mint 16 millió járművet értékesíthetnek idén, ami 22%-os visszaesés a tavalyihoz képest, mely országokra van különösen negatív hatással?
Az Európai Autógyártók Szövetsége rendszeresen készít egy felmérést, egy becslést ezzel kapcsolatban, és ott megadják azt, hogy az egyes országok adott időszakra vonatkozóan mekkora gyártás kiesés szenvedtek el. Ha megnézzük ezt a listát, akkor a legnagyobb vesztes az Németország. Itt szeptember végéig közel 1,1 millió autóval kevesebbet gyártottak, mint 2019-ben. A lista második helyén pedig Spanyolországban, ahol durván 750 ezer autóval kevesebb készült. Ha Magyarországra is kitérünk, akkor az Európai Autógyártók Szövetsége szerint több mint 100 ezer autó kiesés volt Magyarországon, tehát durván 100 ezer autóval kevesebbet gyártottunk idén a koronavírus járvány hatására, illetve a nagy tavaszi leállások hatására, és az azt követő lassabb újraindulás hatására.
Szandányi Leventét, a portfólió elemzőjét hallották. Kiváló minőségű idén a magyar hal, az árak pedig megegyeznek a tavalyival, mondta az Inforádiónak a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Lévai Ferenc hozzátette, tavasszal a pandémia sok problémát okozott a halászati exportban, de nyárra stabilizálódott a helyzet.
A koronavírus járvány az első időszak, február-március, ez olyan szinten legyűrt bennünket, hogy teljesen megálltak az exportpiacok, lévén, hogy Románia, aki tavasszal nagyverőnk, és németországi horgászi telepítések, ugye a határzárat miatt pillanatok alatt leálltak, kitört a pánik minden fogyasztói piacon, és itt álltunk mintegy 1200 tonnányi hallal a tárolótavakba, és hát nem tudtunk mit kezdeni vele. Nagy szerencsénkre sikerült a Magyarországos Horgászszövetség, az Agrárminisztérium, a Agrárkamara, és hát ugye a pénzügyminisztérium segítségével egy olyan gyors mentőcsomagot kidolgozni, aminek az volt a lényege, hogy az állami vízterületekre, amelyek horgászattal hasznosítottak a MOHSZ által, azokba ezeket a halakat állami pénzen kihelyezték. Nagy esküt letettük Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, hogy még az idén ezt a 800 millió forintot vissza fogjuk szolgáltatni a pénzügyminisztérium pénztárába, mert a mi elképzeléseink szerint a horgász turizmus föl fog rendülni, a horgászat, mint olyan, nem vírus fenyegetett sport, hiszen az emberek a szabadba szívesen kimennek. Jobban igazunk lett, mint gondoltuk, 200 ezerrel több, 500-ról 700-ra emelkedett a horgászok létszáma ebbe az évbe. Büszkén jelenthetjük, hogy a járulékos adókból és egyéb a horgászatból számozó árbevételből bőven visszafizettük ezt az adományt, ami megmentett bennünket a túlnépesítéstől.
Miként alakult ezt követően a nyári forgalom?
Ahogy az idegenforgalom elindult, a nyári forgalom jónak mondható, hiszen akik kinyitottuk, mindenütt zsufolt volt a hazai halászcsárdák, halsütők. A nyári forgalom, mint olyan, az soha nem látott mértéket öltött, bőségesen volt választék. Épp úgy megtudtuk az afrikai halcsából a szálkamentes, azonnal a piacra és konyhába kerülő termékekből ki tudtuk szolgálni az ágazat, a halászati ágazat kedves vevőket, mint ahogy jutott mindenkinek apár az élő pontból is, és ahogy mondtam is volt, hát a horgászat az folyamatosan szippantotta le a halat rólunk. A folytatás egy kicsit felemásabb lett. A Dunántúl nagy része sajnos koratavasszal kiszáradt, vízhiánnyal küzdött, félvizekre kellett a halakat kitenni, ott bizony jelentős madárkárok alakultak ki, hiszen lábalta a gém, nem beszélve a kormoráról, lábalta a gém a kis halastavakat. Majd ugye ennek a feloldása lett az, hogy lett egy akkora villámáríz, hogy vitte fél baranyát somogyot, hát ennek se örültünk, több száz mázsa halunk ment el, és bizony, ha jól emlékszem a számot, alá 300 hektárnyi halastól látta a kárát annak, hogy ezek a villámárvizek szinte kezelhetetlenek a mostani viszonyok között.
Ezek a gondok is nyáron jelentkeztek még?
Nyáron volt sajnos, ilyen július-augusztus időszakban voltak ezek a hatalmas villámárvizek. Hát így indultunk neki az ősznek, és most már nyugodt szívvel mondhatom, hiszen a halászat közepetájára járunk, hogy jó az idei haltermés, általában nagyobbak a halaink köszönhetően a nagy melegnek és a viszonylag alacsonyabb takarmányáraknak, sokat tudtunk takarmányozni, jók az idei halaink, nagyok, tehát van választék 2-3-4 kilós halakból a piacon mindenütt, akinek a pikkelyes tetszik, az is talál magának kedvére való, de ott vannak a tükrösök is. A feldolgozóipar is lépett valamit előre, minden kedves kollégán figyelmét fölhívtuk arra, hogy az emberek igényesebbek, sokkal több feldolgozott, szeletelt, filézett, előkészített halra van szükség.
Mire számítanak a karácsonyi időszakban? Lesz-e a tavalyihoz hasonló értékesítés?
Én szerintem igen, és én azt szeretném kérni így a médián keresztül is, hogy az lenne a fontos, hogy ne 20-án akarjuk megvenni a halat, az édesvízi halnak 2-3 hónapig semmi baja nincs a mélyhűtőben, ezt a horgászok tanúsíthatják. Készítsük elő karácsonyra, nézzük meg a receptet, tegyük külön a halászlének valót, a harcsapörköltnek valót. Körülbelül a termés 15 ezer tonnányi lesz az idén is a piaci halakból, ami a piacra kerül, és ebből bőségesen lesz karácsonyig, illetve a húsvétig választék, hiszen a mostani betárolt halak egy része majd kora tavasszal kerül értékesítésre.
Lévai Ferencet, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjét hallották.